Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
A debreceni Modem egy remek kiállítással örvendeztet meg bennünket, a 101 éve született debreceni fotós Szipál Márton kiállítását láthatjuk. Szipál Márton 101, fény, élet, örökség címmel egészen október 5-éig lehet meglátogatni ezt a kiállítást. Szipál Márton Debrecenbe született, és egészen Los Angelesig ívelt a karrierje, műtermet nyitott Martin Studio néven a Sunset Boulevardon. A kiállítás nem csak megmutatja a fotográfus műtermeit, hanem fel is építenek egyet szintén mintára, hogy megidézzék a látogatóknak, hogy milyen lehetett Szipál kamerája előtt lenni. Fény, élet, örökség, ezek a tematikai egységek szerepelnek itt a kiállításon. Csize Gabriellával, a kiállítás kurátorával Medvedivet beszélgetett.
Abszolút hely, specifikusan ülünk itt a Modemben, Debrecenben, mert ez az egész élettörténet és pálya az itt Debrecenben indult el. Nem tudom, vajon megvan-e még az a nagy épület, ahol egyébként Szipál Márton édesapjának volt a fotóműterme. Az egy nagyon neves helyszín volt, tehát egy jó nevű fotóműterem volt, és mindig az volt a probléma, hogy nagyon sokba került fenntartani, mindig arra kellett a pénz, és gyakorlatilag ebbe született be a Marci, azaz Mucus.
Igen, ez így volt, sajnos nincsen meg, mert a világháború végén lebombázták azt az épületet, ahol ez a műterem volt. A fényképezőgépek azért maradtak meg, mert az édesapja a vaskályhába berakta őket, neki hülyének nézte, hogy ezt miért teszi meg, de lebombázták az egész épületet, minden tönkrement, csak így a fényképezőgépek megmaradtak. Tehát az édesapjának is voltak nagyon jó ötletei arra nézve, hogy hogyan lehet az életet jól vinni, és aztán fel is költöztek Budapestre végül is, de Debrecen volt az a hely, az a város, ahol így beágyazódott az édesapja a műterme révén tulajdonképpen a város közösségében.
Marci mindig azt mesélte, hogy tulajdonképpen a gyerekkora azzal telt el, hogy állandóan fényképezőgépeket lökött elé az édesapja, amit ő egyébként nagyon utált, meg hogy miért kell neki az anatómiát megérteni, hogy mi ez, és akkor később, sok-sok évvel vagy évtizeddel később azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ott alapozódott meg mindent. Tehát akkor dühös volt, de az egész élettörténet és a sikerei, azok mind erre épülnek.
Igen, most pont rendezgettem a vitrinekbe kerülő dokumentumokat, és nyilván eddig is feltűnt, de valahogy ma mondtam ki pont Annának, akivel itt a Modemben dolgozunk együtt, hogy milyen érdekes, hogy a Szipál Márton Károly volt a Martin neve, és az édesapjának is ugyanez a neve, és hogy ugyanazt a szakmát űzik, szóval hogy ez mennyire lehet véletlen vagy nem véletlen, de persze most nem megyek bele. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mindaz, amire építette a Martin később a tudását, azt a hihetetlen megismerni akarását, hogy pontosan tudja, hogy hogyan kell jó képet csinálni, hogy pontosan átlássa a világítási szisztémának a szabályait, hogy hogyan lehet egy arcon azt a hatást elérni, hogy mondjuk egy kicsit ferdeor esetében hogyan lehet úgy komponálni, úgy beállítani a fejet, hogyan lehet fénnyel ellensúlyozni. Tehát mindezeket a dolgokat valójában alapszinten az édesapjától tanulta meg, és erre azt mondta, hogy szerencse, hogy amit az ember gyerekkorában utála, soha nem felejti el.
Most, amikor beléptem a kiállító térbe, akkor ott a falon fent van néhány fogalom, és az egyik ilyen történet az aranymetszés szabályához kötődik, és erről Martina azt mesélt, hogy valaki elkezdte ezt neki magyarázni, de fogalma nem volt, hogy miről van szó. És hogy hazament, és elkezdte nézni, illetve megmérni a képeit, és rájött arra, hogy ő ösztönösen ezt megtalálta.
Igen, ő azt mondta, hogy az élete utolsó korszakában nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tapasztalatait átadja, hogy tanítsa a fiatalabbakat. És ő azt mondta, hogy a látás képességére nem lehet megtanítani valakit. Arra igen, azokra a technikai típusú dolgokra, amik persze nem csak technikai dolgok, hanem azért az, amögött mindig van elmélet, úgymond meg mindig van a fotográfus személyisége, tehát az nem pusztán technika, amit ő tanított, de mégis ebben ő partner tudott lenni, ebben ő tudott tanítani. De ha valaki nem volt képes látni, akkor azt nem lehet megtanítani.
Az egy izgalmas szakasz az életének, amikor ugye elmegy Amerikába. Nem tudom, hogy mennyi a legenda része ennek a történetnek, hogy gyakorlatilag 56-ban egy zakóval, meg egy fényképezőgéppel nekivágott. Emögött mindig van egy kis ilyen meseszál. Tudjuk, hogy ez nem annyira egyszerű, de Amerikában megérkezni szinte a semmire, és onnan felépíteni egy ilyen stúdiót, mint amit felépített, ahhoz kell valami plusz, nyilván a tudás, és itt jön be még egy fogalom, ami szintén szerepel a falon, és amire a Martin nagyon sokat hivatkozott, ez a, hát hogy szerencsém volt. Szerintem ennél azért többről van szó.
Hát, hogyha a humor felé mennék el, akkor azt mondom, hogy a szerencséhez is szerencse kell, de komolyra fordítva, egyszerűen én azt gondolom, hogy nem csak a látás képességével rendelkezett, hanem a megfigyelés erejét is birtokolta. Ezzel azt értem, hogy egyszerűen megfigyelte, hogy hogyan működnek a világ dolgai, és azokból az összefüggésekből összerakott egy következőt, vagy egy másikat. Ezzel most például azt értem, hogy ugyanazt csinálta Amerikában, amit itt Debrecenben. Azt mondta az apjának, hogy ő a színészeket ingyen fogja fotózni. És a színészek fotóit kirakta az ablakba, iszonyú jól néztek ki, és az emberek bementek, mert szerettek volna olyan jól kinézni, mint azok a színészek, és a másik színészek is bementek. És gyakorlatilag ezt emelte át Los Angelesbe, ugyanezt csinálta. Most nyilván kellett ahhoz szerencse, hogy az első, vagy az egy színész bemenjen, vagy valahogy kapcsolatba kerüljön vele, de miután ő egy hihetetlenül nyitott és a kommunikációban élő személyiség volt, ezért az relatíve hamar elkövetkezett, hogy ő bekerült a társasági életbe, és onnantól kezdve azért adták a kilincset nála a színészek egymásnak.
Azt hiszem, hogy ez nagyon jellemző Szipán Martinra, hogy hihetetlenül önazonos, egyrészt mint fotográfus, másrészt pedig mint magánember, és mint társasági ember. Jó, néha egy kicsit extrém, tehát nem lehet nem észrevenni, de soha nem lőtt túl a célon szerintem. Viszont ami a sztorikat illeti, ő azt mondta a fényképeket illetően, hogy egy jó fényképhez nem kell a sztori. Ha valaki sztorit akar, vegyen magának egy regényt, olvass el, mondta. És ez fordítva is igaz, hogy a jó regényhez nem kell a fénykép. Hogy lehet megfogalmazni azt a pluszt, amit a Martin tudott, hogy nem elkattintott 500 képet, hát ha egy jó lesz, hanem az az egy volt jó, amit exponált.
Én azt gondolom, hogy a Martin meg tudta konstruálni, meg tudta építeni azt a képet, amit ő akart a kompozíció szempontjából, és mindeközben képes volt arra, hogy a modellt lecsendesítse, ellazítsa, és hogyha kicsit filozófikusan akarom megfogalmazni, akkor megnyissa a lelkét, és valahogy az időtlenségét és a szépségét tudja megmutatni. És amikor azt érezte, hogy ez a pillanat így összeállt, tehát ő abban volt nagyon jó, hogy amikor ezt az építést így elvégezte, mint egy filmrendező, aki a képrendező, és érezte, hogy lélekben is a modell ott van, akkor kattintott, és az volt az a kép. Én még egy nagyon fontos dolgot látok abban, ahogy ő létezett a világban, az pedig ő egyszerűen hitt a beszélgetésben. Tehát hitt abban, hogy oda lehet figyelni a másik emberre, hitt abban, hogy gazdagodni lehet azáltal, hogy megismered a másik személyiségét, gondolatvilágát. Hitt abban, hogyha fontosnak érzi magát a másik ember, mert odafigyel rá, akkor az egy ajándék, az ad erőt, hitet a dolgok végzéséhez. Amikor ő dolgozott, akkor az egy kutyakemény fizikai munka is volt, tehát ez nem úgy volt, hogy ott akkor mindenki jól érezte magát, most arról beszélek, amikor fényképezett, hanem ő tudta, hogy mit akar, és azt akarta elérni, és el is érte.
Olvastam, hogy létezik a Szipán archívum, és most úgy tudom, hogy itt a kiállításon vannak úgynevezett eredeti fotográfiák. Ezek az archívumból vannak, vagy a hagyatékból, és egyáltalán mi minden van még ebben az archívumban, mert valószínűleg a kiállítás a képeket illetően ugye karcolja, tehát a jéghegy csúcsa, és sokkal több minden szerepel benne.
Igen, hát az archívumban vannak még szintén vintage fotográfiák. A Marci nagyon szerette a fotót kartonra kasírozni, és a sarkait ívesre vágni. Nem annyira szerette ezt a paszpartú keret dolgot, az mindig úgy érezte, hogy akkor úgy be van zárva a kép valami börtönbe. Tehát ebből van még rengeteg eredeti zselatinos ezüst nagyítások, diák, negatívok. Tehát egyáltalán nem feldolgozott az archívumnak az egész anyaga. Kicsit arról is szól ez az egész éves program, hogy azt reméljük, hogy aztán lesz módunk ténylegesen rendbe tenni és feldolgozni minden egyes darabot, ami az archívum része.
A nemzetközi fotográfia történetében hol van a Szipán?
Aki tud a fotográfiáról, szóval ez elég jó és érdekes kérdés, mert én úgy látom, hogy van egy generáció, meg mindazok, akik kapcsolatba kerültek vele, azoknak ott van a topon. A nemzetközi fotográfia történetébe beírta magát a Martin, de ő ezzel nem foglalkozott, és ez már azért régen is úgy volt, hogy ezzel foglalkozni kell, el kell küldeni múzeumoknak a munkáidat, kurátorokkal kell, művészettörténészekkel kapcsolatot. Most a Marcit ez azért nem izgatta, őt sokkal jobban érdekelte az, hogy akik ott vannak nála, azok jól érezzék magukat. Több mint egy évtizedig dolgozott egy divatmagazinnak, bejárta a világot, tehát hogy ő erre nem ért rá. Kicsit ez most a dolgunk, hogy ezt úgy a helyére tegyük.
Ez azért érdekes, mert a pálya elején azért neki volt egy nagy dobása, hogy ő megmakacsolta magát, amikor arra bizonyos müncheni amatőr fotópályázatra beadott 10 képet, és külön oda volt írva, hogy portrét ne adjanak. Na most ehhez képest Mócus fogta magát, és 10 darab portrét beküldött. Mi lett ennek a történetnek a folytatása?
Hát természetesen megnyerte a pályázatot a szerencse fia, hát hogy folytatódhatna a történet. A szabályokat újra kell alkotni, nem követni feltétlenül. A szépet akarta megmutatni, és a harmonikust, a harmóniát, mert azt gondolta, hogy ez okoz örömet. Szóval, hogy ő ezt egyszer mondtam is, ott is voltál, hogy a napos oldalon fényképezett, ő a napos oldal fotósa volt. Egyébként érdekes, hogy mindig azt mondta, hogy pszichológiai műveket és filozófiai műveket olvas, mert amire a filozófia nem tudja a választ, arra a pszichológia tudja, és vice versa fordítva. Egyszer azt is mondta, nem tudom pontosan idézni, hogy ő nem azért érzi jól magát, mert neki nincsenek problémái, hanem azért érzi jól magát, mert ő úgy döntött, hogy jól érzi magát.
Most tavasszal rendezted a Kapában a Szilvia Plahi kiállítást, és előkerült egy olyan fotográfia, ami már a Mucushoz kapcsolódik, És én azt gondoltam erről a fotóról, amin kezek szerepelnek, és nekem erről az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint Martinról egy portré, még akkor is, ha az arca nincs rajta.
A Szilvia itt volt Budapesten, és én ugye hát baráti viszonyban voltam a Marcival, és akkor, amikor fotós vendég volt Pesten, akkor gyakran találkoztunk, vagy elmentünk hozzá, és akkor beszélgettek ugye a külföldön élő, külföldre szakadt hazánk fiai, nekik fotográfiával foglalkoznak, és egy ilyen alkalommal elmentünk a Szilvivel, amikor Szilvi Budapesten volt, és akkor a Marci, hát beszélgettünk, este volt, és akkor a Marci mondta, hogy na, mutasd, Gabi, a kezed, jósolok neked, és akkor én megmutattam a kezem, és akkor a Szilvi meg a félevérbeli fotográfus, aki minden helyzetben fényképet készítette ezt a képet, és teljes mértékben megértem, hogy portrénak gondolod a Marciról ezt a fotót, mert ott van a keze egy gyűrűvel, tehát hogy sok minden összesűrűsödik abban a képben. Elég sötét tónusú a kép, de van egy kis asztali lámpának a fénye, ami a kettőnk kezét így nagyon megvilágítja, szóval ez egy izgalmas kép.
Csize Gabriellával a Szipál 101 Fény, Élet, Örökség című kiállítás kurátorával, mely egészen október 25-éig látható a debreceni Modemben, Medved Ivett beszélgetett.
Smoked so much, lost my concentration. I could even lose my touch. Talking to myself, crying out loud. Only I can hear me now, stuck inside a cloud. I made some exhibition, I lost my will to eat. Only thing that matters to me is to touch you low. Inside a cloud, talking to myself.
Ugye tudjuk, hogy egyre több fiatal vesz részt a szakképzésben, azonban a szakképző intézmények csak úgy, mint általában azok az intézmények, amelyek oktatással foglalkoznak, forrás hiánnyal küszködnek, illetve nagy gond, hogy megfelelő oktatók és szakmai gyakorlóhelyek legyenek. Szóval, hogyha össze akarjuk foglalni, akkor nincs olyan területe az oktatásnak és a szakoktatásnak, ahol ne férne rá valamilyen segítség az oktatási intézményekre. Közben pedig a cégeknek is az az érdekük, hogy minél több, minél jól képzettebb szakértő kerüljön ki az iskolákból, mert hiszen a cégeknél fognak dolgozni, tehát természetesnek tűnik, hogy a cégek együttműködése már megkezdődik akkor, amikor a diákok az iskolapadban ülnek. Valószínűleg így gondolhatták a Daniela Kereskedelmi Kft-nél is, mert elindítottak 2022-ben egy olyan támogatói programot, amely már a Magyar Brands és a Business Superbrand elismeréseket is megkapta, és ezeknek pont az a céljuk, hogy együttműködjenek a képzési intézményekkel. Hogy pontosan miről van szó, és hogy működik ez a projekt, erről fogom kérdezni Nagy Tamást, a Daniela Villamosság Talentum Alapítvány kuratóriumi elnökét. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntöm, és a kedves hallgatókat is.
Még mielőtt abba belemennénk, hogy most konkrétan milyen diátadások történtek, vagy milyen adományok, egy kicsit meséljen az alapítványról, illetve arról, hogy milyen céllal jött létre az alapítvány, és hogy működnek.
Igen, 2022-ben hívtuk életre a Daniela Villamosság Talentum Alapítványt. Korábban is számos társadalmi felelősségvállalás projektünk volt, együtt dolgoztunk a UNICEF-fel, zászlónkra tűztük a szorult helyzetbe került fiatalság, gyermekek támogatását, és már akkor megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy szeretnénk többet tenni, szeretnénk erre a területen jobban fókuszálni, és koncentrálni a tevékenységünket, így még nagyobb hatást elérni. És akkor született meg az alapítvány gondolata, akkor fogalmazódott meg bennünk az a küldetés, aminek mentén szervezzük az alapítványban a munkát, miszerint szeretnénk felkészült, jól képzett szakembereket a piacra segíteni, így támogatni a fiatalságot, a következő generációt, és hát hosszú távon pedig egy fenntartható jövőképet szeretnénk ezáltal formálni, vagy megvalósíthatóvá tenni. És az alapítványnak három fő területe van, három fő gondolat mentén szervezi a munkát. Az egyik a tudásátadás, a tudástranszfer, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos pont, hiszen az alapítványon keresztül a Daniela Villamosság kapcsolati tőkéjét is el tudjuk érni, így már a piacon lévő ismert, elismert beszállítókhoz tudunk eljutni, ahonnan ugye az innováció érkezik, ahol új technológiákat fejlesztenek, kísérleteznek ki, vezetnek be a piacra. Na ezt a tudást, ezeket a készségeket, ezeket a technológiákat tudjuk már rögtön az iskolapadba elhozni. Ugye azért egy hosszasabb folyamat, amikor a piacra a bevezetés zajlik, és majdnem valamikor a szakember találkozik ezzel. Így időt, energiát és pénzt spórolva juttatjuk el a technológiát az iskolapadba, ahonnan pedig a diákok kikerül, már készségszinten használják ezeket az eszközöket, vagy alkalmazzák az adott tudást. A második ilyen gondolati kör, amin mentén ugye szervezzük a munkát, az a gyakorlati képzéshez szükséges eszközök biztosítása. Ez talán szoros összefüggésben áll az elsővel. Ha már ezek a technológiák léteznek, ezek az eszközök léteznek, akkor miért ne adhatnánk az iskolapadban tanuló, gyakorló diákok kezébe ezeket, hogy meg is ismerjék, alkalmazzák, és kialakuljon az a fajta készség, aminek következtében, hogy eredményeképpen majd a piacra kikerülve hatékonyan tudják majd azokat alkalmazni, és gyakorlati feladatokban alkalmazni ezeket az eszközöket. A harmadik pont pedig ugye az anyagi támogatás, hiszen több interjú kapcsán is beszélgettünk már arról, hogy milyen eszközökkel, milyen lehetőségekkel kell felvértezni az oktatásban tanulókat, dolgozókat és magát az intézményeket. Hát értelemszerűen igen, a forrás az mindig szűkös, mindig elférne egy picivel több pénz. Mi abban gondolkodtunk, hogy olyan motivátort tegyünk a diákok elé, ami segíti őket a pályán maradásban. Sok esetben egyébként pont azért lesznek pályáhagyók, mert nem látják a megélhetést benne, vagy nem tartják magukat elég jónak ahhoz, hogy majd ebből később megéljenek. Vagy éppen a tanulmányaik során vannak olyan nehéz helyzetben, ami a végén ugye megkérdezi azt, hogy vajon befejezik-e a képzést. Úgyhogy ez az ösztöndíj program, a harmadik fázisa az együttműködésnek az intézményekkel. Tehetséges diákoknak szeretnénk elismerni a szakmai munkáját, az egész éves szakmai munkáját, azzal, hogy tanév végén ösztöndíjakhoz juttathatjuk őket. Az ösztöndíjakat nagyon fontos, hogy minden díjazott olyan intézményben kell, hogy tanuljon, ami ugye a programunkban résztvevő. Bizottságot hívunk össze, amelyben az alapítvány kvázi egy tanácsadói szerepet tölt be, hiszen nem mi döntjük el azt, hogy ki kapja ezt a támogatást, hanem valóban a szakmai oktatók véleményezése, a versenyeredmények, a tanulmányi eredmények adják a markáns jelentős részét az odaítélési szempontoknak. Így valóban azok a diákok kapják meg ezeket a forrásokat, akik évközben tettek ezért, dolgoztak érte, tehetségesek és a pályán szeretnének maradni. Ez a három gondolati kör, ami mellett szervezzük a munkát, 22 óta, akkor még 7 intézménnyel, ma már 27 intézménnyel dolgozunk együtt, és hát valamivel több mint 7000 diákot tudtunk valamilyen úton, módon megszólítani.
Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogy választják ki az intézményeket, mert azért jó sok intézmény van az országban, az önök környezetében is. Ők keresik meg önöket, vagy ezt is valamilyen grémium dönti el, szóval mi ennek a menete?
Kezdetben az volt az elképzelésünk, hogy közhírré teszünk egy pályázatot, amiben felcsillantjuk ezeket a pontokat, hogy mi miben tudjuk segíteni az oktatást. Hát pályázatnak hívtuk, de valójában egyébként nem az, igazából ez egy ismerkedési fázis. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy kiknek és mire van szüksége, milyen munka folytott és mik a jövőbeni tervek, ahhoz milyen eszközökre, milyen forrásokra van szükség, milyen korábbi versenyeredményeket tud felmutatni az intézmény, vagy akár az ott tanuló diákok, sőt, milyen szakmai munkássággal, milyen szakmai képesítéssel rendelkeznek az ott oktatók. Tehát ez inkább egy olyan ismerkedési fázis, hogy legyünk tisztában azzal, hogy kinek mire van szüksége, milyen munka folyik ott, és milyen jövőbeni célokat fogalmaznak meg, ahhoz pedig mire van szükségük. Mi hisszük, hogy az a segítség, amire valóban szükség van, és amit kérnek. Tehát, hogyha adott esetben egy intézmény teljesen jól felszerelt, tehát nagyon jó tantermeik vannak, hiszen lehet, hogy már más kooperatív lokális kezdeményezésben sikerült mondjuk tantermi felszereléseket, gyakorlati eszközöket nyerniük, ami oda vinnénk egy raklapnyi újabb eszközt, az közel se biztos, hogy a segítséget jelenti. Lehet, hogy oda pont a tudástranszfer az, ami segítséget jelent, hogy oktatókat tudunk delegálni, összekötjük a beszállítóinkkal, akár mondjuk a Daniella Villamosság értékesítési csapatából egy szakértőt küldünk oda, egy mérnökembert, aki el tudja magyarázni, hogy a gyakorlat ez hogyan működik. Lehet nekik ez a segítség. Lehet pont, hogy mindenük megvan, tehát nagyon jó képzett oktatóik vannak, megvannak a gyártói kapcsolataik, de talán forrásuk nincsen ösztöndíjra, hogy mondjuk ott tudják tartani a diákokat. Úgyhogy nagyon változatos ez a kép, amit a piacon látunk, az oktatásban látunk, és számunkra mindig az volt a legfontosabb, hogy azt adjuk, amire valóban szükség van. Úgyhogy ez a pályázati út, ez az ismerkedési fázis és a bekerülés feltétele, kezdjünk el beszélgetni, ismerjük meg egymást, mi igyekszünk mindig a személyes kapcsolatokat ápolni, a legtöbb támogatott intézményünkkel ezt sikerült is fenntartani az évek alatt, és hát így szeretnénk növekedni is, összefogásra hívni a piac szereplőit, és gyarapítani ezt a közösséget, ami a jövő szakmájáért dolgozik.
És ugye most ebben az évben 12 intézménynek adtak át 12 ajándékcsomagot, tehát ez az ajándékcsomag ilyen furcsán hangzik ebben az esetben, mert az embernek így eszébe jut egy ilyen Mikulás csomag róla, de ez nem, ez azért egy 30 millió forint értékű csomag, amivel ezeket az intézményeket most segítik. Ez a 12 szakintézmény, ez hogy került be ebbe a körbe, akik most ezt megkapták, ezt a 12 csomagot?
Nagyon-nagyon szépen hangzik ez az eredmény, hát főleg ahonnan indultunk, nagyon rövid idő alatt sikerült nagyon nagy léptékben fejlődni az alapítvány munkájának. Hát mondjuk úgy, hogy keserédes a mosoly a számom már csak azért is, mert tavaly évben ez 58 millió forint érték volt, és egy picivel több intézményt is tudtunk támogatni. Hát nehéz időket élünk, ez látszik a támogatás mértékén, de még így sem beszélhetünk egy eltörpülő összegről, hát összértékben